A másik, amit én nézegettem a Bedárnak a videóit, ugye kikockázzák, hogy ezt, amit én itt van az Erste Ligában nem látok, itt mindenki koszorúzik, hogy úgy fordul a csávó, úgy fordul kapura lőni, hogy kifordítja a csipét, tehát kifordítja két lábát így oldalra, és így korizik. Azt itt nagyon ritkán látom játékostól.
Hát már nem tudjuk megcsinálni, tehát hogy ezért a Bedárd az olyan, mint senki Magyarországon. De egyébként hozzá kell tegyem, tehát hogy azért eléggé ikonikus. Az egész világon nincs csak olyan játékos, mint ő. Most ez egy ilyen apró praktika, tehát azt gondolom, hogy az ilyen legjobb játékosoknak, most a Matt Barzát láttam elég közelről, tehát vannak olyan ilyen saját motivumaik, amik még jobban kiemelik a többiekhez képest. Tehát ugye a Barzal is zenétsel, mindenki jól áll a lábán, mindenki erős, mindenki jól korizik, a csávó még 20 centivel mélyebben van, mint a többi ember, és úgy lefordult bárkiről, hogy tehát ott ültünk a zenétseselesekkel a padon, és ők is mondják, hogy Jézus, ez a csávó, ez hülye, hát miket meg nem tud csinálni, tehát hogy köztük. És a Bedard abszolút egy ilyen kaliber, már most is, meg lesz is. Ezeket átültetni a magyar hokiba, hát hajrá!
Sziasztok, ez itt a két vonalas les legújabb beszélgetése. A mai beszélgető partnerünk az a fiatalember, aki magyarként legutóbb NHL-es kempen járt. Karács Zsomborral beszélgetünk. Szia Zsombi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Ja, köszönjük. Most ugye van ez a amerikai NHL, AHL, ECHL-es kaland, de visszaugrunk nagyon az elejére. Te ugye 97 nyarán születtél Budapesten, és a MAC-nál kezdtél jégkorongozni. Hogy jött, miért lettél jégkorongozó? Miért pont jégkorongozó lettél? Hogy emlékszel erre?
Leginkább a véletlennek köszönhetem, de egész jól alakult eddig, vagy hát hálás vagyok. Még az unokatestvéreimmel, tehát a szüleim is, meg a keresztszüleim is, tehát az unokatestvéreim szülei is abszolút azt vallották, hogy a korcsolyázás, úszás, bocsánat, top prioritás, úszás, biciklizés, korcsolyázás, ez a három skill ez legyen meg. És mi rengeteget jártunk úszótáboron, és akkor egyszer voltunk ilyen koris táborban, vagy nem is biztos, hogy táborban, hogy jártunk korcsolyázni, ez még a Lobogó utcában volt, és akkor drága Gárgyor Péter bácsi, Isten nyugosztalja, bedobott nem tudom hány ütőt, és akkor mondta, hogy aki akar hokizni, kapjon föl egyet. Hát, azért nekem nem sok kellett 5 éves fiúként, hogy fölkapjak egy ütőt, viszont én Budapesten kívülre jártam óvodába ilyen busszal, és nem értem vissza edzésre, ezért nem tudtam elkezdeni. És mikor elkezdtem az általános iskolát 7 éves koromban, akkor azt mondták a szüleim, hogy el kell kezdje valami sportot. És az volt az első, amihez nyúltunk, és akkor visszamentem oda a Lobogó utcába, és akkor én ott is kezdtem el. És hát a többi meg történelem most már majdnem 20 éve.
Ugye 18 évesen jártál először Észak-Amerikában. Rögtön 30 meccset lejátszottál ott 20 évesen. Ez milyen élmény volt? Miért mentél ki? És milyen élmény volt ez adott neked?
Még talán egy kicsit korábban mentem ki, mert ugye én 3 évet voltam itt juniorban. Hát viszonylag korán megfogalmazódott bennem, hogy szeretném magamat külföldön kipróbálni. Érdekes, mert amikor emberekkel így a profi hokiról beszélgetek, akkor mindig elmondom, és ezt így is gondolom, hogy kb. 16 éves kor, amíg nekem fejembe meg nem fordult volna, hogy én valaha ebből egy megélhetést vagy egy karriert kezdik el felépíteni. Viszont 13 évesen már megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék külföldön játszani. Az első az volt, hogy valami kitekintés. És akkor volt egy-két ilyen olyan lehetőség, voltam Ausztriában egy-két akadémiát megnézni, volt szó Svájcról egy időben, de akkor azok nem úgy alakultak, hogy ott folytassam. És akkor az egyik nyáron kijöttem Amerikába, mert hogy hú, ez az Amerika, meg addigra szerintem a Glenn Williamson már edzőn kellett legyen, és ő volt az, aki egy kicsit így elkezdte kinyitni a világot annak tekintetében, hogy milyen is ez az egyetemi hoki. Ami egy az, hogy nagyon jó szint, másrészt azért a kellemes tan nagyon hasznossal összeköti, hogy egy nagyon jó amerikai egyetemen tud az ember diplomát szerezni. És akkor nekem ez vált ilyen céllá, hogy valahogy oda eljutni. Ehhez pedig tudtam, hogy itt kell játszok, mert Magyarországot nem fogják figyelni, még akkor még nem játszott senki a az NCAA-ben, és akkor a Holéci Rogeren keresztül meg mindenkinek, aki tudott segíteni, ezúttal is köszönök minden támogatást, sikerült táborba kijutni, és akkor az, hát nem is tábor volt, hanem ilyen nyári summer tournamentnek hívják, showcase tornának. Hát ez egy 120 csapatos torna, tehát hogy így magyarként ez kicsit szürreális elképzelni, ez egy korosztályban 120 csapat. Ez a Chowder Cup, és akkor kimentem egy hétre Amerikába. Egyébként pont ide Boston környékére jöttem, és akkor egy szülő felajánlott, hogy gyere, lakjál nálam egy hétig, ugye ez is kicsit magyarként elképzelhetetlen, és akkor ott lejátszottam 4 vagy 5 meccset, összesen 3 vagy 4 nap volt maga a torna, és utána hál' Istennek ott rengeteg megfigyelő volt, és akkor 2-3-mal beszéltem, az egyikkel elég közel kerültünk, és akkor ez volt július végén, és augusztus végén visszamentem, vagy jöttem vissza, és akkor kezdtem el itt ezt az amerikai kalandot. És akkor játszottam egy évet Massachusettsben, egyet New Hampshire-ben, utána volt az A csoport, Szentpétervár, és akkor utána Minnesota-ba mentem még egy évre, aztán meg hazamentem egy jó pár évre.
Miért kellett eljönnöd? Vagy miért akartál hazajönni?
Kellett, nem kellett. Nem gondoltam azt, hogy elég jó szintre tudtam jutni. Tehát ugye van az NCAA Divizió 1, ahol a Kristóf játszik, a Pap Kristóf, és nem tudtam elég jó ösztöndíjat, meg olyan valódi lehetőségem nem volt. Tehát, hogy ezt szar volt akkor beismerni, de nem tudtam elég jó szintre eljutni. Ahhoz, hogy azt mondják, hogy figyelj, itt van egy full ösztöndíj. Magyarként azért az évi 40-50-60 ezer dolláros tandíjakat, meg egyéb megélhetési költségeket, ez nem is volt egy jó, akkor ezt majd megfizetnénk bármilyen úton módon. És Divizió 3-ba elmehettem volna, viszont addigra már láttam, hogy milyen a magyar felnőtt hoki, bár még nem játszottam profiban, de ugye Szentpéterváron játszottam a felnőtt válogatottban, és így kicsit megéreztem, hogy milyen is a felnőtt hoki, tehát tudtam, hogy az, hogyha szeretnék még hosszabb távon hokizni, akkor egy abszolút jó irány. És tudtam, hogy otthon el tudom kezdeni az egyetemet mellette, előtte nem jártam rossz intézménybe középiskolában, tehát ez nem volt opció, hogy akkor ne folytassam a tanulmányaimat. Meg hát hál' Istennek közben rátaláltam a kiválasztottamra is, és akkor így minden egybe azt hozta, hogy hazamentem.
Ugye hazajöttél a Macba, értelemszerűen, és ott jött ez a, nem tudom, hogy utána egy-két évvel a szlovák kaland, ez a egy-két év, vagy nem is tudom, másfélre sikerült, mert ugye nem lett kijátszva a 3 év a Covid miatt, az mekkora ugrás volt neked csapat, neked személy szerint és csapatként így az Erste-ből belépni egy ilyen szlovák ligába?
Itt is csak azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés voltam sok szempontból. Tehát egy az, hogy egy olyan macos közegbe kerültem bele, hogy engem a Mogyi edzett előtte U18-ban, válogatottban, Macu 20-ban, tehát hogy abszolút ismertem az ő munkásságát, meg ő is ismert engem. Tehát nem az volt, hogy tojáshéjjal a fenekemen kell elkezdjek bizonyítani, hanem tudta, hogy milyen kaliberű játékos vagyok. Meg egyébként a válogatottban akkor játszottam már, tehát pontosan tudta napi szinten, hogy milyen játékot képviselek. Tehát, hogy megkaptam a lehetőséget, és tudtam, azt gondolom, hogy élni velem, mert egy tök jó szezonom volt. Ez a 3. macos Erste Liga szezon volt, és meg is nyertük akkor az Erste Ligát, ami egy nagy plusz volt csapatszinten is, nekem is egy nagyon jó lehetőség volt, hogy tudtam is játszani abszolút végig a döntőben is. És utána jött a 2 év covidos, vagy hát coviddal zárult, ugye? A 2 év extra liga. Az nem volt egyszerű, tehát ott azt éreztem, hogy mi fiatalok nagyon nehezen tudunk már beverekedni olyan pozícióba, ahol minőségi jégidőket tudunk kiharcolni magunknak. Tehát azt éreztem, hogy ott azért jó párra, nem is az, hogy megcsömörlöttünk, de hogy voltak nehéz időszakaink, és ez abszolút igaz volt rám is. És utána, mikor jött az, hogy vissza kellett jöjjünk a Covid után az extraligából, akkor ott például nekem volt egy ilyen elgondolkodási időszak, hogy érdemes-e az Erste Ligába visszajönni. Nem is csak szint miatt, hanem hogy már megadatott az, hogy egyszer sikerült megnyerni az Erste Ligát, a szlovák szinthez képest azt tudtuk, hogy visszalépés kell legyen, és hogy érdemes-e nekem elkezdeni azokra a dolgokra fókuszálni, amiben még tudok fejlődni, hogy hogyan tudok konzisztensebben játszani, hogyan tudok majd jobb vezéregyéniségé válni, vagy megpróbálni innen csak előre rohanni, hogy ugródeszkaként valahogy felhasználni ezt a szlovák évet, vagy a szlovák két évet. És akkor, mivel hogy Covid is volt, akkor azért nem mozogtak annyira a játékosok, meg nem akartam elkezdeni, hiszen akkor még a BSC-m közepén voltam, úgy voltam vele, hogy akkor a legideálisabb, hogyha ott maradok a Mazdon, és egyébként nagyon jó, mennyi három év volt azóta, nagyon jó három év volt ebben az új extraligás koncepcióban is.
Még egy kicsit visszatérve az extraligára, ugye ott említetted, hogy kevesebb égidővel kicsit megcsömörlöttél akár te is, de pozitív oldalon volt annak valami hozadéka? Tehát fejlődtél valamiben, vagy tudtál ott fejlődni, vagy érdettél valamit magadon, hogy hozzátett a karrieredhez?
Biztos, meg tehát azt gondolom, hogy mikor az ember a jelen pillanatban értékeli saját magát, akkor nem tudja megmondani, hogy mi az, ami hozzátett, mi az, ami nem tett hozzá valójában a múltjában, hiszen úgy kerek egész az egész sztori. Tehát most nem tudom megmondani, hogy tudnék-e ma itt lenni, ha az két Erste Liga év lett volna, vagy két bármilyen más liga. Sok mindenben fejlesztett, én azt gondolom, hogy fejben megerősít az a szituáció, hogyha nem tud az ember annyi égidőhöz kerülni, az, hogy hogyan reagál arra, milyen viselkedése van, és hogyan jön vissza másnak mondjuk egy-egy olyan meccs után. Ebben biztosan nagyon sokat segített. Azért azt el kell ismerjük, hogy a hoki az marha jó színvonal volt, tehát ott azért nagyon jó játékosokkal játszottunk, akik azóta mondjuk itt az AHL, NHL szinten játszanak, vagy csak továbbra is top légiósokkal az extraligában. Tehát az is nagyon jó volt, hogy hogyan tudunk egy szintlépést megugrani, szerintem ebben is fejlesztett, meg jó volt belelátni, hogy hova előre. Tehát, hogy az A-csoportoknak is szerintem ez a legnagyobb hozadéka az élményfaktor mellett, meg az, hogy bizonyítási lehetőség nekünk, hogy látjuk, hogy egyszerűen mik vannak még előttünk. És erre nagyon jó volt liga szinten a szlovák szerintem.
A válogatottra egy kicsit később még rátérünk, de most egészen konkrétan azt a kérdést akartam feltenni itt, hogy amikor vissza kellett jönni a Maccal a magyar bajnokságba, akkor nem merült-e fel benned a külföld, de ugye erről beszéltél. Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy reálisan láttad-e akkor azt, hogy te bármilyen külföldi bajnokságba egyáltalán el tudsz jutni, most gondolok itt akár a mai napra is, de hogy korábban, tehát amikor az extraligában mondtad, hogy kevés jégidővel, bár sok mérkőzéssel, de kevés ponttal, kevés hozzáadott értékkel játszottál, akkor tényleg csak az lebegett a szemed előtt, hogy neked most fejlődni kell még, vagy azt gondoltad, hogy neked csak idézőjelbe téve öregedned kell?
Jó kérdés. Nem gondolom, hogy az öregedés lett volna. Tehát sajnos ez egy visszafordíthatatlan folyamat, tehát öregedni így is úgy is fogok. Inkább az, hogy ez milyen szereppel társul. Tehát én hiába öregedtem volna, hogyha nekünk még egy extra liga év lett volna, hiszen megtartottunk volna annyi idősebb játékost, hogy az én szerepem nem változott volna. Aha. Azzal, hogy visszajöttünk az Erste Ligában, nagyon sok idős játékost elengedtünk, és én sokkal följebb léptem, nem a ranglétrán, hanem a korrendben. És ez nekem egy olyan szerepváltozás volt, amiért a mai napig nagyon hálás vagyok, hogy el tudtam kezdeni ezt megtapasztalni, mert előtte, tudom, U13-tól kezdve, tehát majdnem egy 10 éves periódoson keresztül mindig az a fiatalabb voltam, aki alulról küzdött. És nagyon sok élménnyel megtapasztalattal gazdagított, de hogy átkerültem egy olyan sapkába, hogy az idősebb játékosok közé tettek. Tehát, hogy ennek nagyon örülök. Az, hogy mennyire fejlődésorientált volt, inkább azt mondanám, hogy abban a pillanatban, de tényleg, tehát ugye azért ott volt nagyon erősen a Covid, azt mindannyian megéltük, hogy a nyár az kicsit lazább volt, de azért utána megint voltak elég erőteljes lezárások, és a nemzetközi piac az nem nyílt úgy ki, mint ahogy az előtte működött. Meg akkor sokkal kevesebben mentünk el szerintem Magyarországról külföldre, mint mondjuk itt az elmúlt két évben. Tehát, hogy az elmúlt két évben én nagyon örülök, hogy ennyien megindultunk, mert szerintem ebből majd tudnak jó dolgok kisülni. Reálisan nem tudtam volna magas ligába ellépni, pont azért, amit mondtál, tehát jó pontjaim nem voltak. Nem tudtam semmi olyat felmutatni, hogy én de jó hokis lennék, csak a szlovák extra ligát tudtam volna lebegtetni. De mondjuk az, hogy egy alpes ligába elmenjek jobb szereppel, mondjuk egy Lengyelországba elmenjek, ilyenek ki tudtak volna nyílni, de akkor éppen azt éreztem, hogy mint Garázs Zsombor személyes élet, nekem fontos, hogy az egyetemet megtartsam, az, hogy mi akkor, azt hiszem, akkor költöztünk, tehát hogy ezek úgy egyben nagyon kis jó pakkot alkottak, és ezt nem akartam felrúgni.
És ugye a legutóbbi két évben már egy ilyen albetűs felváró is rád került a Angyal Balázs csapatánál. Mennyire vagy ilyen vezértípus?
Ezt nem egyszerű szerintem az embernek saját magáról megmondani, mert mindig látja azt, hogy miket tesz bele azért, hogy vezéregyeniség legyen, de hogy ez valóban át is megy ez üzenet, vagy nem is üzenet, ezek a tevékenységek, vagy hogy ezt más is így élje meg. Erről ugye nem mindig kap az ember visszajelzést, szeretnék abszolút. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy nem fiatalabb játékosként kezeltek, meg kezeltem én saját magamat, abszolút szerettem volna, meg szeretnék a mai napig vezéregyeniségként cselekedni. Leginkább példamutatás tekintetében, meg minden olyan aprósággal, hogyha én tudok segíteni. Tehát annó én tudom nagyon jól, hogy van egy jó pár játékos, aki oda jött hozzám, mikor 18-20 éves volt, figyelj Zsombi, ezt így vagy úgy, meg amúgy csináld. És a mai napig tudom kamatoztatni ezt a tudást. És hogyha én tudok egy-két ilyen morzsát bárkinek átadni, akár a jégen kívül, tehát ez lehet mentalitás, bármilyen tanácsadás, akkor ezt szeretném én is továbbadni. És ebben vagy az angolban van egy nagyon jó megfogalmazás, hogy mi magyarul azt mondjuk, hogy kicsit így visszafizetni, vagy visszaadni. Uh-huh. Az angolban ezt mondják, hogy pay it forward. És hogy ebben tökre hiszek, hogy ez legyen az egésznek a menete, hogy mindig uh-huh. amilyen támogatást mi megkapunk, azt tudjuk továbbadni a későbbi generációknak, a fiatalabbaknak.
Ugye 18 évesen már válogatott voltál a 2016-os Elit VB-n, például 5 mérkőzést játszottál. Ott te milyen morzsákat kaptál? Ott az mit hozott neked?
Élmény. Azt tudom mondani, hogy élmény. Tehát igazából nincs bennem semmi olyan, hogy jaj, most ez az edzés fárasztó volt, vagy jaj, de nagyon hosszú volt a felkészülés, 5 hét, vagy mennyi volt. 18 éves friss testtel rohantam ezerre mindenhol, hogy csináltam, amit mondtam. Hát abszolút ezt éreztem, meg azt gondolom utólag is, hogy nekem nem volt racionális, hogy én abban a csapatba bekerüljek. Nagyon örülök, hogy akkor a dolgok úgy alakultak. Én akkor nem játszottam még profi ligában, soha életemben. Nem voltam előtte felnőtt válogatott. Nagyon rossz volt szerintem a teljesítményem azon az U20-as VB-n Vilniusban. Tehát, hogy semmi nem predesztinálta azt, hogy lenne arra lehetőségem, hogy egyáltalán bekerüljek. Azt én tudom, hogy milyen munkát tettem bele az U20-as VB után a saját fejlődésembe, és örülök, hogy ez annó kifizetődött, de hát az, mikor Kanada ellen kikorisztunk, amilyen nevek, tehát emlékszem, hogy ilyen game sheetet, azt a meccs után mindig el lehetett kérni, ott volt egy ilyen kis pavilon, ahol el tudtad venni, és a Kanada utáni az még mindig megvan otthon. Tehát látni azokat, hogy egy papíron vagyunk olyan játékosokkal, azért az nagy élmény volt, vagy ahogy fölállunk a bulihoz, és a McDavid csak így fölnézett előtte a bulinál, és így a szememben nézett, és így összerezzentem, hogy jaj, most mit fog velem. Tehát ilyen olyan apróságok, de ezek azok az élmények, amik szerintem így végigkísérik az embert, meg a nehezebb pillanatokon átlakik, de hogy marha hálás vagyok annak a vévének, mert az nagyon-nagyon jó élmény volt. Le vagy némítva.
Bocsánat. Szóval érdekes, hogy ezt mondod, hogy hogy kerültél oda be. A következő kérdés az úgy szól, hogy mi nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy Magyarországon kevés a védő, kevés a jó védő. Te hogy látod ezt, mint védő, és mennyire érzed azt, hogy ennek volt köszönhető többek között a munka mellett? Ez az A-csoportos VB.
Hogy kevés volt a védő. Ezt olyan szempontból nem gondolom, hogy akkor én még nem tudtam hova tenni magam. Tehát voltak előttem olyan játékosok, most két hátvédre is emlékszem, nem nagyon szeretnék neveket említeni, akik előtte ott voltak a feljutási VB-n. Ráadásul én azt gondoltam, hogy aki ott volt a feljutási VB-n, az megérdemli, hogy ott legyen az A csoporton, hiszen az a babér, amit utána le tud aratni az ember, tehát kikaparták a gesztenyét egyszerűen ott Krakóban a srácok. És hogy én azt hittem, hogy nekik akkor ez jár. És bennem egy olyan mentalitás volt, hogy egyszerűen a legjobbamat fogom nyújtani, meglátjuk, hogy mire lesz elég, hál' Istennek erre elég volt. Összességében én nem gondolom azt, hogy rossz hátvédeink lennének, de nem is akarja az ember leszólni a saját csapatát, tehát mégiscsak a válogatottról beszélünk. Most volt szerencsém belelátni más közegekbe. Azt gondolom, hogy Magyarországon a legnagyobb probléma az, hogy nincs elég nagy versenyhelyzet. Tehát a válogatottban is vagyunk mondjuk 10-11-2 hátvéd, akit így beszoktak hívni, amiből van 8 hely, tehát hogy tök jó, hogy van egy pár extra, de valójában nem 35 emberből választják ki, most csak a hátvéd pozíciókról gondolom, azt a 8-at. és hogy ez hiányzik, hogy itt az NHL csapatban egy csapatba behívnak 21 darab hátvédet, és most jó, akkor engedjük el a 20-21-et, mert az a két leggyengébb elvileg, de hogy a hatodik és a 20. között 19 év hoki után nem biztos, hogy azt a nem tudom, 3-4-et tartanám meg, mint akit végül ők megtartanak. Tehát, hogy annyira pici a különbség. És ez hiányzik otthon. Nem tudom, hogy ez így válaszolta a kérdésre, de egyébként szerintem jó hátvédeink vannak, bízunk bennük, adjuk nekünk az energiát.
Hát kevés.
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 Még. Neked ugye már volt ilyen fiatalon is két átcsoportos, amiben is szerepeltél. Sőt, a legutóbbin, ha jól tudjuk, Gólpassz is van a neved mellett. Milyen volt ez a legutóbbi tamperei VB a te szemszögedből? Hogy emlékszel rá?
Hát más. Talán ez az első szó, ami eszembe jut. Ugye nekem van szerencsém ahhoz, hogy összehasonlítási alapom legyen. Tehát én nekem a tamperei VB az nem az A csoport volt, hanem a egy A csoport, így hogy kettő volt. És így nagyon sok mindent Oroszországhoz hasonlítottam, illetve hasonlítok a mai napig. Rengeteg jó élmény volt megint csak, hogy milyen játékosokkal játszottunk együtt, vagy ellenük, az, hogy Oroszországban nem adatott meg nekünk, hogy az oroszokkal játszunk, itt meg adatott, hogy a finnekkel játszunk, tehát ház előtt otthon, tehát azért az megint csak egy különlegesebb élmény volt. Szerintem, mikor Szentpétervárra mentünk, akkor volt bennünk egy olyan, hogy nem az, hogy az esélytelenek nyugalmával megyünk oda, de hogy ez az ilyen alulról küzdünk, ez a down dog minden szempontból, hogy na, megmutatjuk, vagy underdog. És hogy idén már nem ez volt. Idén sokkal inkább az volt, hogy a szurkolói közeg, az egész magyar hoki társadalom már kicsit elvárta, hogy Szentpéterváron volt egy győztes meccsünk, akkor ugorjuk meg a következő lépést. És mi lesz a következő lépés? Maradjunk bent. Hát ez nem sikerült. És hogy így sokkal inkább csalódásként könyveltük el, szerintem egyébként, mint hoki társadalom is. Én, mint játékos viszont biztosan. Ahhoz képest, hogy úgy még többet vártunk volna. Tehát, hogy ez nem arról szólt, hogy oda menjünk, jól érezzük magunkat és a legjobb játékunkat nyújtsuk, hanem ez arról szólt, hogy mutassuk meg, hogy képesek vagyunk a top 16 országban bennmaradni. Még akkor is, hogyha kettőt kizártak. De hogy, és ehhez képest, és szerintem ez az elvárás, amivel belementünk, ez nagyon más volt idén. Tehát nekem ez az, ami hogyha úgy mondhatom, ilyen szálkaként abszolút ott maradt, hogy nem sikerült a célunkat megcsinálni, pedig enyhén szólva is közel voltunk így a büntetőkkel, de valójában szerintem ez nem a büntetőkön múlt, az csak fájó, hogy ennyire közel volt, hanem inkább az egész VB teljesítmény, hogy egy-két meccsen nagyon jól játszottunk, de valójában azokra a meccseken volt szükségünk arra, hogy jól játszunk? Nem. Tehát, hogy a franciák ellen szerintem igenis tudtunk volna még jobb teljesítmény nyújtani, még akkor is, hogyha sikerült pontot elhoz, ugye kettőt is tőlük, de a dánok ellen abszolút nem úgy kellett volna játszunk, ahogy. Tehát bár ne játszottunk volna jól vagy jobban a finnek ellen, most idézőjelben, de a dánok ellen tudtunk volna olyan életben kérni. Tehát, hogy nekem ez egy kicsit fájóbb VB. Olyan szempontból, hogy bíztam benne, hogy többet fogunk tudni kihozni belőle, ami a mi kezünkben volt, tehát hogy nem mások miatt alakult így, de hogy egy fájóbb VB.
Egy hónap múlva a Sárközi emléktorna, Ukrajna, Olaszország, Szlovénia. Az egyik kérdés, hogy ha hívnak, tudsz jönni, vagy nem. A másik pedig, hogy ki fog hívni, mert hogy még nincs szövetségi kapitányunk. És hogy te erről mit gondolsz, hogy milyen szövetségi kapitány kellene, vagy hogy ez gondes egyáltalán, vagy ilyenkor ez inkább ilyen, az a fontos, hogy egy jó ember legyen, aki összerázza a csapatot, hiszen azért nagyjából tudjátok, hogy miről szól a hoki, tehát újat nem fog tudni mondani, de elvár valamit, hogy mit játszatok, az szerintem azért már menni fog, vagy egy nagyon jó szakember kell.
Nehéz. Szerintem a változások idejében mindig nehéz megmondani, hogy mire van valójában szükség. Inkább utólag tudja az ember megmondani, hogy jó volt-e az, akit végül választottunk. Tehát szerintem nekünk, mint válogatott csapat, azért nem egyszerű az, hogy volt egy 5 éves periódus a Csernomázzal, akkor az végződött az A-csoport után egy elég gyengén sikerült teljesítménnyel Kijevben, akkor volt egy pár évünk a Tolvanennel, akkor utána megjött a Sean Simpson két évre, ami ugye kicsit covidos volt. A végén tök jól sikerült azzal, hogy feljutottunk, még akkor is, hogyha egy ilyen felemás VB volt, és akkor hirtelen jött egy váltás. És hogy szerintem már az is egy ilyen furcsa dolog volt nekünk, mint csapat, hogy hűha, hát egy feljutási VB után megváltozik a szövetségi kapitány. És akkor belépett hozzánk a Konstantin, aki egyébként ugye nagyon erősen ott volt a Fehérvárral, tehát hogy már ez is egy tök új közeg volt az előtte lévő majdnem 10 éves periódushoz képest. Mert tudom, hogy annó a Cortinánál voltak ilyen helyzetek, meg még előtte is voltak edzők, akik voltak a Volánban is, meg a válogatottban is, de hogy ez a generáció, vagy ennek a generációnak a második fele, különösen fiatalok, akik mi úgy jöttünk be az elmúlt 8 évben, mi ennel még nem találkoztunk. Tehát, hogy szerintem ez is egy tök más helyzetet szült. Akkor végigmentünk ezen az éven, sikerült, ahogy sikerült, és akkor óriási kalamajka közepette, most azt se tudjuk, hogy mi hogy történt valójában, eltűnt az edzőnk, akivel azóta újabb érdekességek történtek itt Észak-Amerikában is, tehát hogy hol fog landolni, számomra megint érdekes kérdés, és hogy akkor ilyen helyzetben mire van szükségünk, hát őszintén nem tudom. Tehát szerintem egy olyan stabil pontra lenne szükségünk, aki megérti azt, hogy nekünk magyar hokisoknak mennyire fontos ez a magyar jégkorongos társadalom, hogy mi mennyire összetartó közeg tudunk lenni, és ezt összekovácsolja. Mert szerintem nekünk erre lenne most szükségünk, hogy még összép hozzon minket ez az egész történet, már pedig összefog, hiszen körülöttünk mozognak emberek, tehát mi kénytelenek leszünk összép zárni. De a másik kérdés, hogy hányan hagyják abba, hányan mondják azt a válogatottságra, hogy akkor köszönöm, ennyi volt, hiszen azért erről is nagyon sokat beszéltünk itt az A csoportos VB előtt, alatt, után, ami megint csak valószínűleg a fókusz szempontjában nem biztos, hogy a legjobb dolog volt. Nem tudom, rettenetesen sok változás lesz. Én remélem, hogy a szövetség valaki jót fog kiválasztani, de nem tudnám megmondani ném alapján, vagy karrier alapján, hogy kit lenne érdemes. Valaki olyat, aki szerintem érti a magyar hokinak ezt a savaborsát. Szerintem az jó lenne.
Marco Rossi.
A kérdés első fele, hogy ha úgy van, akkor tudsz-e jönni?
Bocsi, arra nem válaszoltam, még fel se tettem itt ezt a kérdést, de hát még meghívót se kaptam, tehát hogy még okom se volt.
Nem, majd mi küldünk, ne foglalkozz vele.
Szóval nem tudom. A sejtésem egyébként az, hogy nem, tehát hogy az itteni liga nem áll meg. Az, hogy engem elengedjenek meccsekről, bevallom őszintén, remélem, hogy nem fognak elengedni, mert ez azt jelenti, hogy pótolható vagyok. Tehát a célom az, hogy azt mondják, hogy figyelj, nem mehetsz sehova, majd az AH-ra, majd mikor felhívnak, akkor oda elengedünk, mert ez kötelezettségünk, de hogy elvileg, ha nem jutunk playoffba, azt számoltam, akkor a VB-re haza kell tudnom menni, de nem hiszem, hogy addig mennék haza. Mondom, reméljük, hogy ez így alakul.
Sőt, ez úgy szokott lenni, bocsánat, hogy amíg az Islanders képbe van, addig senki sehova, mert ki tudja, hogy ott hányan sérülnek meg.
Hát ez nem teljesen így van, ugyanis hogyha mindenkit nekik itt kéne tartaniuk a környezetben, akkor fizetni kéne a játékot.
Ja, értem. Aha. Tehát akkor...
Hát az Islanders kiválaszt egy pár plusz játékost magának, de egyébként mind a két Islanders, tehát a New York kiválaszt az AHL-ből egy párat, akiket biztonságban megtartanak. Tovább, akkor egy az, hogy azok az NHL-ből hívhatnak le két irányú szerződéses srácokat, valószínűleg inkább azt csinálják, hogyha az NHL csapat már kérdez. Meg az LCH-ből is egy pár embert meg fognak tartani, tehát AHL-esként, AHL csapatként LCHL pénzt fizetni, az nem egy nagy plusz tétel nekik, de az, hogy teljes csapatot megtartsanak, az mások lenne.
Jó, de én kinéztem, hogy te ki lesz a választás.
Reméljük.
Ezt már előre vetítettem, hogy...
Adjunk ennek erőt.
Tudom, hogy rengeteg a nyitott kérdés, még pláne, hogy mostanáig azt ecseteltük, hogy szövetségi kapitányunk sincsen, és nem tudjuk, hogy mi lesz, vagy ki lesz, és hogy milyen kerettel tud egyáltalán nekivágni, de az ellenfeleket tekintve, úgy alapvetően milyen esélyeket látsz a jövő évi divízió 1-es világbajnokságra? Tehát ugye mi szurkolók arról szoktunk beszélgetni, hogy először is ne essünk ki, és utána majd meglátjuk a többit.
Egy kicsit másabb választ adnék, megpróbálok majd a kérdésre is válaszolni. Nagyon nem mindegy, hogy a tavalyi kerettel állunk ki, vagy 10 új játékossal a keretben állunk ki. Tehát azért azt meg kell érteni, hogy egy az, hogy azok az egyéni képességek is nagyon mások lesznek, hogyha elveszítjük ezt a jó pár idős játékosunkat, ez egyik. A másik, hogy a csapatkohézió teljesen mássá válik. Tehát, hogy ez olyan, hogy egy novemberi első mérkőzésen, tudom, hogy mindenki ezt szeretné látni, de valószínűleg soha nem láttak még a szurkolók egy nagyon összeérett, nagyon egyben lévő magyar válogatottat. Mindenki próbálja felvenni a fonalat. Na most, hogyha kicserélődik a csapat fele, akkor ez még áprilisban is valamennyire érződni fog. Ehhez kell egy nagyon-nagyon jó olyan edző, aki ezt össze tudja rakni vagy kovácsolni, annak ellenére, hogy sok új játékos van. Ez egyik. A másik, nem tudom, hogy a többi csapatnál van-e bármilyen átalakulás, tehát nem tudjuk a mi átalakulásunkat, az övéket se tudjuk. Én abban bízom, hogy a magyar szív az mindig is benn fog tartani minket az egyában, és bízom benne, hogy a következő lehetőségnél akkor már az A csoportban is benn fog tudni tartani minket legalább egyszer, hogy azért legyen fejlődés. Na, ötletem sincs, hogy mi lesz ezzel a jövő évi világbajnoksággal. Az meg megint egy más dolog, hogy április végén van a VB, tehát hamarabb, mint a tavalyi volt, és most azért jóval több játékosunk játszik külföldön, mint tavaly. Tehát, hogy ez is ráhatással lehet, és akkor a nap végén lehet, hogy kicserélődik 13 játékos a válogatottból, tehát akkor lényegében nem is ugyanaz a csapat játszik, mint aki játszott tavaly. Nem igazán volt válasz a kérdésre, de remélem, hogy
érhető.
Sokkal jobb válasz volt, mint amire számítottam.
Köszönöm.
És akkor itt térjünk rá egy picit USA-ra, de kezdjük azzal, hogy ugye az elmúlt szezonokban a kedves feleségeddel nem nagyon sikerül egy kontinensen játszani, és ez az idei, ez talán úgy indult, hogy te talán azért indultál el Kanada felé, vagy az Észak-Amerika felé, hogy ez összejöjjön, és aztán ott megint volt egy kitérő, hogy ugye olvastuk, hogy ő Svédország, de aztán most ugye újra, hogy áll a dolog? Fogtunk találkozni, vagy sikerül összehozni ez az egy kontinens legalább?
Nyugtával dicsérjük a napot, majd ezt megmondom, nem tudom, egy hónap múlva, vagy 8 hónap múlva, hogyha lehet Isten, addig nem sikerülne találkozni. Hát érdekes időszak volt minden szempontból. Alapvetően igen, tehát az, hogy én ide kijöttem, annak az egyik mozgatórugója az volt, hogy Fanny itt kint játszott, meg hogy egyébként ő újra aláírt. Tehát, hogy mi április, azt hiszem április, hogy meg elején. Tehát nálunk a BB felkészülési időszak volt, mikor mi erről nagyon sokat beszéltünk, hogy a mi kettőnk, meg így a családi életünk tekintetében, hogy képzeljük el a jövőnket. Marha jól elképzeltük itt Amerikában, most Svédországban van éppen, rövid távú szerződést meg nem látunk előtte, tehát hogy ember tervez, Isten végez. De hogy akkor az így egy tök jó ötletnek tűnt, hogy ebbe az irányba elinduljunk, és egyrésztről Fanny sokkal magasabban, dedikált szinten játszik a saját nemében, meg játszott ugye tavaly, mint én. Másrésztről pedig én nagyon szerencsés vagyok, mert nekem Magyarországon megadatott az, hogy minden sikert el tudtam érni az Erste Ligával, a Magyar Kupával, így, hogy tavaly azt meg tudtuk nyerni a Szuperkupával, és a Magyar Bajnokság is ugye együtt járt még annól az Erste Ligával, tehát hogy nem érzem azt, hogy bármi kimaradt volna az életemből otthon. Mellette tök sokszor tudtam ugye a válogatottban játszani, és azt éreztem, hogy a karrierem szempontjából 26 évesen ez pont egy olyan ilyen inflexiós pont lehet, hogy vagy nem is inflexiós pont, de hogy egy ilyen mérföldkő, hogy na akkor innen merre tovább. És hogy várom otthon úgymond Fannyt, építgetem a kis életemet, mellette egyébként hokizom, amit nagyon szeretek, vagy fogom és fejest ugrok az ismeretlenbe, és akkor megnézzük, hogy egyébként hova tudok eljutni. És még egyszer visszatérve erre a versenyhelyzetre, azért a magyar környezetben, meg az Erste Ligában nincs olyan nagy versenykörnyezet sajnos jelen pillanatban még, viszont Amerikában tudtam, hogy itt az kell legyen. És ez a valódi challenge nekem saját magam számára idén, hogy egy olyan környezetben, ahol ha jól teljesítesz, nagyon gyorsan föl lehet lépni, tehát nem úgy, mint Európában, hogy végigjátszol egy szezont, következő évben új helyre aláírsz, jobb helyre, és szép lassan lépkedsz fölfele, hanem pár meccs alatt be tudod bizonyítani azt, hogy magasabb szinten is próbáljanak ki. De ugyanígy vice versa, hogyha nem teljesítesz elég konzisztensen, akkor meg lefele is küldhetnek, hogy egy ilyen versenykörnyezetben hogyan tudok produkálni. És hogyha évvégén azt látom, hogy tudok és érdemes, akkor abszolút az a tervem, hogy még nagyon sok ideig felhúzom a korét, hogyha viszont ez ne agyisten úgy sülne el, hogy besülök, akkor az meg nekem egy nagyon jó tükör lesz hogy merre és hogyan érdemes tovább mozgolnom.
Kijutottál erre a NHL Campra, amit itt látott szájjal olvastunk mi itthon, de ott kint ezt hogy élted meg? De mennyire forgolott el ott, mint kisgyerek a játékboltban, hogy úristen, miket látok, és vagy mennyire tudtad eladni, hogy én vagyok a Jani. Hogy nézett ez ki? Mesélj élményeket!
Itt nincs olyan, hogy én vagyok a Jani. Tehát aki Jani, az tudja magáról, hogy az évi, nem tudom, 8-10 millió dolláros szerződése, és akkor már egyszerűen máshogy sétálgat. De egyébként olyan élményekkel gazdagodtam, amik remélem, hogy nem csak az enyémek, hanem inkább, mint magyar hoki, kicsit együtt tudjuk megélni, és ezért is esik jól beszélni róla, és a legkevésbé szeretném azt, hogy ez bárkinek úgy tűnjön, hogy jaj, na, a garázs, zombi, meg mit tudom én, hanem hogy ez így rólunk szól, és tényleg én nem is tudtam, hogy én voltam a negyedik, ezt a, nem tudom már melyik Facebook poszt alatt, hogy ki mondta, hogy ez nekem tök jól esett, hogy basszus, ennyire kevesen jutottunk el oda, és akkor most lehetek egy ilyen, hogy is mondjam, átmeneti közeg, aki meg tudja ezt mutatni. Jelen pillanatban ez hogy néz ki? És beszélgettem a Bárzállal egy kicsit, és egyébként marha jó fej volt, meg nyitott, tehát hogy tökre nem érződött a köztünk lévő hierarchiális különbség, de hogy kérdezte, hogy hova valósi vagyok, mondtam, hogy Magyarország, hál' Istennek, vagy hát olyan fejet vágott, mintha tudná, hogy az nagyjából Európa, és akkor kérdezte abszolút ilyen, de hogy nyíltam meg nem lenézően, hogy is volt már valaki NHL-be tőletek, és akkor mondtam, hogy hát voltak már nagyon közel emberek, meg azért a szuper levi, de hogy valójában nem, és akkor így mondta, hogy na, tök jó akkor, hogy itt vagy, meg hogy akkor mindent bele, és hogy megérezni ezt a közeget, hogy egyébként ők mennyire nyitottak, meg ez kicsit kihozza azt az emberből, hogy ne egy ilyen passzív megfigyelőként és szurkolóként legyen, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok, hanem hogyan hozzam ki ebből az egészből a legtöbbet. És nekem például mentálisan ez egy tök nagy kihívás volt, hogy lehet úgy megélni egy NHL campet, amit bevalószínűleg soha életemben nem is gondoltam, hogy eljutnék ide, nem hogy másfél hónapja, amikor semmilyen szerződésem nem volt, itt költögettem éppen a megtakarított pénzemet Amerikában, és azt sem tudtam, mi lesz. Hogy tudja az ember ezt megélni, és a legjobbat kihozni magából. És egyébként olyan szempontból marha jó, hogy ebben a közegben nem tudja az ember nem a legjobbat kihozni. Tehát volt ilyen futóteszt, és akkor a futóteszt közben az ember, mikor ilyen stressz helyzetben van, akkor próbálja kicsit elvonni a figyelmét, hogy még jobban tudja menni, és akkor olyan lehetőségek vannak, hogy fölnézel, és ott van egy 3 méter átmérőjű New York Islanders logo a falon. És akkor fölpillant arra az ember, hogy hú, hát hirtelen tudok még futni 20 másodpercet, már nem is olyan nehéz. Vagy lenéz a sortjára, és ott van rajta az NHL logo, és akkor ha megdöglök, akkor is futok még 20 másodpercet, mert ez nem lehet, hogy ne tegyem meg, hát pokker, itt vagyok. És hogy ilyen dolgokkal nagyon ritkán szembesül az ember napi szinten, mert ez tök más, hogy nyáron az ember edz, és akkor ez a célja, hogy majd egy jó ligában, vagy egy VB-re, ha készül valaki, eljusson, de mikor ott van, az leírhatatlan. Szóval a kérdésre megint nem emlékszem, de az élmény az frenetikus volt. Nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak, akik segítettek, a sorsnak, meg annak, hogy bemertem vállalni egy hát elég jókora mennyiségű rizikót, aminek végül ez lett az eredménye. Egy sokkal nagyobb élmény, mint amire számítottam.
Itt picit, amit az... elkezdtünk beszélgetni sokat, ezt bontogassuk, mert ezt szerintem azt hallani kell a nézőknek, hallgatóknak, amiket meséltél, hogy nézett ki ez, hogy kocsiba pakoltad az összes cuccod, hogy amit kérdeztem, hogy a Bedard ugye úgy lő, úgy fordul lövésre, hogy kifordítja a lábait, nem koszorúzik, és akkor mondtad, hogy igen, ez egy... mindenkinek vannak, vagy vannak NHL játékosoknak ilyen védjegyeik, és hogy ezt miért nem csináljuk az Erste Ligában, mondta, hogy azért, mert nem tudjuk megcsinálni. De ezekről beszélj egy kicsit.
Jó, hát akkor kezdjünk az utazásról. Nekem ez az egész NHL camp, ez másfél héttel az egész sztori előtt, majdnem két héttel előtte kezdődött, hogy Worcesterbe akartam ide, ahol most vagyok az ECHL-ben, aláírni. De a csapat nem tudott aláírni, mert elfogytak a szerződések. Hát mondom, ez nagyon jó, hát ezért utaztam ide. És akkor az edzővel így sokat beszéltünk, és akkor egy idő után mondta, hogy az Islanders Kembe kerestek egy hátvédet, és hogy bedobhatja a nevem. És akkor mondom neki, hogy ne hülyéskedj, mert az egész évet ki kell hagyjam, akkor is bedobhatod a nevem. Hát persze, megyek oda a törölköző adogatónak, bárminek. És akkor mondtam, hogy vannak, hogy na elhúztam a mézes madzagot, ebben nem lesz semmi. Egy hétig néma csend, és akkor az egyik nap mondta, hogy figyelj, csak beszéltem az assistant GM-mel az Islandersben, egy pár vízum kérdés van, de ha az átmegy, akkor mehetsz. És mondom, hogy micsoda. És akkor másnap fölhívott, hát ott volt egy komolyabb vízum probléma, tehát a konditeremben hívott, és akkor egyébként nem szoktam felvenni a telefonomat, meg nincs nálam a telom, csak most tudtam, hogy azért ez fontos lehet. Fölveszem a kondi közepén, mondta, hogy baj van, és akkor elkezdtem telefonálgatni a vámnak, vagy nem vám, ez a beutazási hivatal, ez a Customs and Border Protection, uh-huh. És akkor ott a vége, hogy el kellett rohanjak a legközelebbi reptérre, ott persze ez zárva volt, és akkor mondom, hogy tovább kellett menjek egy újabb reptérre, mert nem írták be a rendszerbe, hogy elhagytam Amerikát márciusban, és azt látták, hogy 3 napon belül lejár a vízum, és mondták New Yorkba, hogy így nem tudnak behívni, hogyha valójában el kéne hagynom az országot. Na, ennek sikerült azt is megugrani, és akkor véglegesedett, megkaptam az invitation, akkor ezt nem akartam senkinek elmondani, tehát tudtam, hogy majd ez nagyot tudani, vagy bíztam benne, még akkor is, hogyha ez valójában nem jelent semmit azon kívül, hogy én egy pár napot elég jól tudtam érezni magam, meg jó olyan voltam. De hogy akkor így a szeretteimmel beszéltem, meg nekik elmondtam, hogy hát azért figyelj, erre készüljetek, de ne bombázzatok kérdésekkel, mert én sem tudom, mi lesz. És akkor oda mentem 2 nappal a tábor kezdet előtt, tehát szerdán kezdődött a tábor, én már vasárnap este oda mentem, mert New Hampshire-ben laktam, és akkor onnan ez egy 5 óra vezetés, 5 és fél óra. És akkor levezettem New Yorkba, ott edzettem délután, de hát az is olyan volt, hogy megérkeztem, felhívtam az equipment managert, hogy hova menjek, és akkor mondta, hogy gyere hátulra, és akkor ott várlak. És akkor kijött, lehúzom az ablakot, köszönök neki, mondja, hogy ide menj be, és itt a kerítésen belülre parkolj. Akkor beparkolok, elég komoly autók voltak, fogalmazunk úgy, és még le se állítottam a motort, és már kinyitja a csomagtartót, és mit csinál ez az ember? Kiszállok, és van egy hokistáska a ruháimnak, meg egy a hokistucomnak. Kérdezi, hogy melyik, mondom, hogy melyik a hokistucom, és fogja, kiveszi, és már megy be vele. Mondom, viszem én a táskámat, ez a dolgom. Hú, mondom, hoppá, és akkor bevitte a cuccomat, és követem, és hát nagyon kemény volt. Tehát ez a lounge, az nagyon jól nézett ki, és akkor utána bevitt az öltözőbe, ott volt már a helyemen a pulcsi, a sapka, a póló, ami egyébként elég gáz, mert nem hagyták, hogy megtartsuk, és így mondtam is a többieknek, hogy nem fogják otthon elhinni, hogy ott voltam, hát nem kaphatom magukat, hogy sajnos ezt visszavették, de hogy rettenetesen profi volt. Az nagyon-nagyon jó volt. A játék stílusokra kitérve meg, tényleg itt a Bedard, vagy itt ugye a Barzell a legnagyobb név náluk, olyan apró motivumaik vannak, amik még az NHL szinten is őket annyival jobban kiemelik a többiekhez képest. És lehet, hogy van Magyarországon is ilyen egy-egy játékosnak a türelme, egy-egy bizonyos cseh vagy motivum, csak nem mindegy, hogy azt milyen magas szinten tudja megcsinálni. Tehát, hogy ha az Erste Ligában valakinek van ilyen, az szinte biztos, hogy nem fogja tudni az NHL szinten megcsinálni. Mikor nekünk ilyen egymás elleni, nem is scrimmage volt, hanem hát az is jó volt, mert szerdán kezdődött a tábor, de hétfőn kedden volt opcionális edzés. És akkor oda már felmehettem, ezért is mentem oda hamarabb, hogy úgy aklimatizálódjak kicsit. Fölmentünk edzeni, skill edzés volt, és akkor ott voltak ilyen nagyon jó élmények, tehát 3-3, állunk a sorban, és akkor ott volt a Barzell, meg az Anders Lee, hát mondom, bakker, most lehet, hogy bunkornak fog tartani a csávó, hogy beállok elé, de akkor is beállok, hát soha többet nem biztos, hogy valaha elmondhatom magamról, hogy velük mentem, és akkor így mentünk hárman, így voltunk hárman együtt, velük ketten. És akkor hármát, hát a Barzell az mindig rám nézett, ezt inkább nem adta a korongot, meg tudom érteni, de aztán egy pár csere után már kaptam tőle paszt, meg adtam is neki gólpasszol, ott egy kicsit megnyugodott a lelkem, de hogy ez marha jó élmény volt, és akkor mindig az edzések második fele az ilyen egymás elleni játék volt. De hát a pulzusom az ilyen 190 alá nem nagyon esett be, tehát hogy seggemen vettem a levegőt. És így lejövök a padra, és így kérdezem a srác, figyelj már ehhez képest, mikor úgy rendesen mentek, vagy megyünk, az milyen? És rám nézett, hát ez Birlig, ez Sörliga. Úristen, mondom, mi lesz itt, atyavilág? De hogy már akkor olyanok voltak, hogy ha egy passz előtt nem csináltál passcselt, az biztos, hogy levették. tök mindegy, milyen erősen adtad, és tök mindegy, hogy a jégen vagy a levegőben ment. Mondom, micsoda, hogy történik ez? Volt egy olyan, hogy fölmentünk a támadással, egy srác eladta a korongot, az ő cserepadjukról kiugrott mögém egy csávó, és így földobták a levegőbe a korongot. Fölnézek, sansztalan volt, hogy elérjem ugrással. Ez hol megy? Megfordulok, a kék előtt leesett a csávó ütőjére, fogta, persze beverte. Nézek, mondom, atyavilág. Tehát, hogy ilyenekkel úgy nem szembesül az ember otthon, mert ha valaki próbál egy ilyet flippelni, akkor nem tudom, leveri a lámpát, vagy bele a hátvéd kezébe. De hogy ezek olyanokat tudtak megcsinálni három dimenzióban, amivel hát szerintem otthon, de nekem biztosan azért két dimenzióban is problémám van. És hát nagyon, nagyon jó élmény volt. De hogy egy bárzel az náluk is olyan, hogy ott a padon így ültünk, és a zenét se lesek, tehát a Noah Dobson mondja nekem, hogy hülye ez a csávó, miket meg nem tud csinálni. Tehát, hogy még a zenét se lesekről is úgy le tud fordulni, pont ezek az extrák miatt, amiket ő tud csinálni. De jó élmény volt, nagyon, nagyon jó élmény volt.
Én most akartam ezt még egy picit kibontani, és tök jó, hogy így belementél, azt nagyon élveztem ezeket a részleteket. Most jön a kihallgatás része. Te ott tartottunk, hogy az equipment manager bevitt a táskádat. Utána mi történt? Tehát ez a kihallgatás.
Ja,
hát ez hány nap volt? Hogy volt ez a sztori végig?
Hát ez úgy volt, hogy vasárnap én bementem, leraktam a cuccomat, akkor gyorsan átöltöztem edzőcuccba, de itt nem az van, hogy te a saját edzőcuccodba mész. Kaptam zoknit, sortot, pólót, csak az. Hogy itt mindenki mindig Islanders-os ruhába, vagy utcai, amiben mész haza. Tehát itt nincs olyan, hogy más póló, vagy logó nélküli póló, tehát ez sansztalan. És akkor rátöltöztem, így nézegettem magam, hogy de jól néz ki, milyen kényelmes.
Most szaladjunk ki innen.
Igen, a jó magyar mentalitás, nem biztos.
Vigyünk.
Nem, azért a magyar renomét nem akarom elrontani. És akkor fölmentem a konditerembe, azért mentem oda hamar, vagy indultam el korán, mert még aznap akartam kondizni, hogy azért 5 óra vezetés után legalább valamennyit mozogjak, és akkor fölmentem mozogni. Azért a konditerem az nem rossz, fogalmazzunk úgy, még úgy is, hogy ez az edzőpályájuk, tehát hogy ez nem a UBS a főpályájuk. És akkor fönn volt két erőnléti edző, mi a francnak azt nem tudom, mert igazából csak én voltam fönn, de nagyon sose lehet, hogy játékos van bent egyedül. És akkor volt az egyik hűtőben végtelen mennyiségű biosteel, a másikban víz, mindenféle fehérje, protein kirakva, és akkor nem vittem fel magammal a vizet, és megkérdeztem a csávot, hogy mondom, ki lehet venni vizet? Kicsit azért megvoltam illető, de rám néz, zsombi, azt csinálsz, amit akarsz. Mondom, akkor ezt nem kell kétszer mondani. Akkor aznap csak edzettem, és a mi öltözőnket bezárták, és így a száraz öltözőben, fürdés után, a Zach Parisének a helyén öltöztem, mert hogy tavaly ugye ott játszott, és akkor még nem vették le a tábra előtt a nevét. Tehát hogy az is olyan volt, hogy így nézegettem, hogy mondom, hogy csinálja a képeket sunyiba, vagy nem is tudom. Tehát ugye azért ezek nagy dolgok. És akkor utána hazamentem, vagy hát hotelbe, hétfőn kedden opcionális edzés volt, akkor mindenki magától kondizott, az nem volt egyáltalán struktúrát, meg jégen voltunk, akkor ott ugye próbáltam összeszedni a tüdőmet. És akkor a szerda volt az első hivatalos nap, hát aznap jelent meg a médiában is a hivatalos poszt. És akkor, hát akkor eléggé lenémítottam a telefonomat, tehát minden némítás gombot ráraktam, ne zavarjanak ott mindent, meg hát nincs nálad ott a telefonod. És az igazából csak ilyen medical day volt, tehát vettek vért, vizeletet, tehát egy rendes, alapos kivizsgálás volt, hogy mi azt itthon kórházban csináljuk, most itt helybe jöttek emberek, de hogy egyébként olyan szempontban nem volt sokkal extrább. Kellett csinálni egy futótesztet, az elég ikonikus volt, nem szerettem, de az hál' Istennek mindenki más is utálta, meg senki nem ért el nagyon jó eredményt. Az egy ilyen terheléses szívteszt valójában, az arról szólt. Volt még egy-két teszt, ilyen csípőteszt, nem is tudom minek hívják, tehát nem találkoztam még ilyen géppel korábban, meg magasugrás igazából, hogy mennyire tudsz magasra ugrani. Tehát az elemelkedés, sok teszt nem volt, aminek egyébként nagyon örültem, és ennyi volt szerintem szerdán, illetve este volt egy csapatvacsi, hát ez igazából elég snasz volt, vagy hát olyan szempontból, hogy olyan szempontból nem, hogy ott voltak a zenécselesek, meg a Lula Morello, a zenécsel GM, tehát hogy mindenki ott volt a teljes vezetőség, de hát mi ott voltunk 60-an játékosok, tehát hogy a zöld fülek ültek egy asztalhoz, meg a zenécselesek egy asztalhoz. De egyébként ilyen szeparálódás nem volt semmilyen szempontból, tehát a Várlamóval többször beszélgettem, a Dobsonnal, az Endersley, az ekte ültem a biciklin, és ő ült le mellém, és akkor így elkezdtünk beszélgetni, tehát hogy abszolút nem volt nekik derogáló, hogy most mi ilyen sokan vagyunk ott, lényegében három csapatnyi ember, nem csak egy. És akkor csütörtökön ugrottunk neki, és mindig úgy volt, hogy egy ilyen applikáción keresztül kaptuk az értesítőt, és előző este küldték meg, hogy mi a csoportbontás, tehát szerda este tudtuk csak meg, hogy három csoportra leszünk bontva, akkor ott a számok le voltak írva, hogy kikivel van, meg hogy kinek mi az időbeosztása. És akkor ennyi. És hát megnéztük mi is a listát, hát elég nyilvánvaló volt, hogy a harmadik csoportba kerültek a kevésbé magasan kvalifikált játékosok, fogalmazzunk így, tehát minden NHL-es az első kettőben volt, és akkor ez így is volt, hogy a mi csapatunkból összesen egy játékos, de ő a Timashov, ő korábban játszott NHL-ben, tavaly SHL-ben volt, meg ő volt itt az Islandersben korábban a Timo, és ő játszott az egyik pre-season meccsen, de utána jött le ő is velünk az AHL-be. És igazából ennyi volt. Hát kemény edzések voltak, de olyan szempontban nem volt keményebb, hogy edzőként Magyarországon is tudnának ilyen kemény edzéseket tartani. Ezzel, hogy három csapatra voltunk osztva, a mi csoportunkban csak 6 hátvéd volt, és olyan feladatokat csináltunk, ami mondjuk 8, de inkább 10 hátvéddel kivitelezhető, tehát nagyon-nagyon lefűttünk, de szándékosan így csinálták, tehát a nagy neveket is abszolút elfárasztották, és akkor utána egyre inkább kezdtünk már ilyen elemeket belevinni, tehát volt ilyen játékszaga is végre a dolognak, nem csak ilyen egy-ez-egy nyírt ki a másikat téma, ami azért nem olyan egyszerű, tehát Magyarországon egy-egy-ez-egy, meg mikor ilyen NHL prospektek jönnek, akkor azért ez kicsit más, de örültem, hogy volt 2 extra napon még az elején akkor így felvenni a fonalat, tehát azért egy jó párszor megvertek, ezt nem nagyon tudom elhallgatni. Kérdés, hogy ez kitől volt ciki, vagy kitől nem volt ciki, de mindenki mást is megvertek, tehát egyébként ilyen szempontban nem éreztem szarul magam. A közeg végig nagyon-nagyon profi volt, minden edzésünket, még a miénket is ilyen 30-an nézték a lelátóról, tehát GM, meg az összes scout, meg mindenki ott volt. És akkor kb. Ennyi volt. Egy idő után volt 2 preseason match, amikor én itt voltam, a Rangers-el játszottunk idegenben, vagy hát játszottak a többiek idegenben, a Madison Square Gardenben. Ez kb. Tőlünk egy másfél óra volt kocsival, és hát beírták a csoportba, hogy ki lehet menni a meccsre. Összenéztünk a szobatársammal, ő is most itt van az LCH-be, hát akkor utcú, hát akkor menjünk nézni NHL meccset, és akkor a következő üzenet 3 perccel később. A felső karéra $160 a jegy, az alsóra 210. Összenéztünk, mi lenne, ha mégsem mennénk meccsre?
Nézzük meg a tévén.
Igen, majd elmesélik holnap a srácok, jó? És akkor nekem szerencsém volt, mert aki itt az ügynököm, ő neki van ilyen egész éves bérlete a Madison Square Gardenben, mondta, hogy hát nem szereti az Islanders, de hát így, hogy most én ott vagyok a táborban, hogy megtűri őket, mondom, kösz, hogy megtűröd őket, és akkor vele el tudtam menni, tehát meg tudtam nézni ezt a Rangers meccset. Másnap pedig a másik csapat a UBS-ben, tehát a New York Islanders hazai pályán játszott, na oda legalább mindjárt ki tudtunk menni, ott a kb. Tetőszerkezet magasságában ültünk, de hogy az is jó volt, hogy 2 nap alatt 2 NHL meccs előtte 26 év alatt voltam összesen egyen, tehát hogy az nagyon jó élmény volt, és akkor mindig tehát az a 2 csapat, aki nem játszott a meccsen, azok játszottak ilyen egymás elleni scrimmage-et, tehát hogy játszottunk ekte éles helyzetben úgymond a nagy nevek ellen, meg velük, az nagyon jó volt, tehát hogy volt abszolút olyan, hogy az Engvall, a Bo Horvát, meg a Matt Barzal volt a 3 csatárunk, és a Noah Dobson volt a hátvéd párom, és így voltunk fönt ötten a jégen, és akkor előtte egy másik sorral voltunk, támadó harmad buli, és akkor így a Dobival úgy hívják a Dobsont, összenéztünk, na hát biztos nem megyünk lecserélni, most jön fel az első sor, és akkor fönnmaradtunk velük, és így volt egy ilyen tök jó cserénk. Az marha jó élmény volt, és akkor egy pár nappal később, nem is tudom, a másik meccs után volt egy day off, és akkor utána talán megkaptuk az üzenetet, hogy akkor pápa, meeting, gyertek be, és akkor megmondták, hogy ma este már Bridgeportban kell lenni, holnap már ott edzünk. És akkor leküldtek 23 játékost, utána meg a maradék 40-ből még egy 15-öt leküldtek, vagy nem is tudom mennyit.
ezeken a meccseken, amit így egymás között játszatok, készültek statisztikák, kaptatok valami visszajelzést?
Nem, egyébként ezt nagyon sajnáltam, vagy hiányoltam, hogy semmilyen visszajelzés nem volt, de most valójában mi a francnak adnának visszajelzést? Ott vagyunk 60-an. Tehát, hogy ők gyűjtötték az adatot folyamatosan, tehát úgy volt, hogy ki volt lógatva a helyünkre ilyen polár, amit mindenkinek föl kellett vennie, tehát, hogy azt ők nézték a rendszerben, nem tudom, az enyém szerintem néhányszor besípolt, meg volt egy ilyen, hát nem tudom, szerintem katapult rendszer volt, a focisok szokták azt használni, a mellvédőnkre rakták hátulra, az ilyen GPS alapú mozgáskövető rendszer, tehát, hogy ők mindent begyűjtöttek rólunk, de nem értékeltek ki, és ezt sajnáltam. Tehát az edzők, akik ott voltak velünk a jégen vagy a padon, azok mindig mondtak ilyen apróságot, kijavítottak, de ezen a szinten már ez nem erről szól. Tehát tudod jó, hogyha valamit nem jól adsz, vagy nem jó helyre mész. A feedback a GM-ek részéről meg annyi volt, hogy örülünk, hogy itt voltatok, holnap Bridgeport, tehát hogy kb. Ennyit mondtak. Ezt az egyet hiányoltam, de őszintén azért volt elég sok minden, ami kárpótolt.
Akkor nem kérdezem meg, hogy milyen üzenettel engedtek el. Azt kérdezem meg, hogy akár a szobatársaddal, vagy a többiekkel, akikkel egy sorban voltál, együtt edzettetek, köztetek is megvan ez a szakmai? Mert mondtad, hogy az edzők mondják, hogy mit esetleg ne úgy tartsd az ütőt, ne, de játékosok között is megvan ez a figyelj, szerintem próbáld meg így, vagy próbáld meg úgy?
Abszolút, aha. Nem mindenkivel, tehát, hogy különösen az első két nap mondjuk nekem meg kellett éreznem azt, hogy ki hol van helyileg. Nem is az, hogy hierarchiában, de hogy mit tudom én, egy Noah Dobsonnak nem fogom azt mondani, hogy figyelj, add már így a paszt. Mert valószínűleg ötször jobban érti a hokit, tehát valószínűleg ő csinálta, jól nem én. De egyébként mindenki befogadóképes, meg pont a Dobsonnal beszéltünk egy játékot, hogy mondta, hogy jöjjek ki, meg mondtam, hogy a másik kihozatalnál én lefogom az embert, csak akkor ő jöjjön közelebb, és vigyel a korongot. És nem volt benne az, hogy Jézusom, ez a jött-ment, ez most itt beleszól, vagy mit tudom én. Tehát, hogy egyébként ilyen szempontból mindenki nagyon nyitott, meg senki nem kezeli rosszul a feedbacket, de igen, a mai napig, tehát az AHL-ben is, meg az LCH-ben is volt olyan srác, aki az én mentem, de hogy ezt csináljuk, másképp meg volt olyan srác, hogy hozzám jött.
Mekkora különbség, meg itt egy kicsit ezt faggatom, mekkora különbség az NHL camp és egy AHL camp között?
Várj, ez úgy néz ki, hogy bepakoltad az életedet a kocsiba, mert szóltak, hogy holnap lehet.
Hát az akkor... benne volt, tehát, hogy igen, az kemény, ez a vándor, fogalmazunk úgy, hogy vándor élet. Mikor az ember megérkezett a parkolóba, már a hotel parkolóba, és így sétáltunk be a recepcióra, egyszerűen meg tudtam mondani, hogy ki az, aki okis. Mert a hátsó ülés ledöntve, és a hátsó ülés csomagtartó tetőig tömve cuccokkal. Mert mindenki az egész életét hozta, és akkor meglátja, hogy megy tovább. Tehát abszolút az én autóm is ilyen volt. És hogy mindenki egy helyen lakott, kivéve aki a NHL szerződéses volt, tehát nagyon sokan ott laktunk egy hotelben, de nem tudtunk együtt menni edzésre, mindenkinek csak az anyós ülés tudott szabad lenni, mert minden nem tudtunk együtt menni, és volt is egyik nap ilyen, hogy kérdezte egy srác, hogy el tudom-e vinni, és mondom, hát ne haragudj, elvinnélek, de nem, fölfekszel a csomagjaim tetejére, tehát hogy van egy potyautasom már így is. Szóval az elég munkás volt. Nem, hát mikor költözünk, az összesen annyi, hogy azt mondják, hogy eddig, meg eddig ki kell csekkolni a hotelből, és meg kell jelenni Bridgeportban. Hát, hogy ez ennyi. Másfél óra autóval oda jutsz, ahogy akarsz. De egyébként, tehát, hogy mindenről gondoskodnak. Tehát a tábor előtt beszéltem az ügyintézővel, kérdezte, hogy repülök, vagy vezetek. Mondtam, hogy vezetek, mert vettem itt kint egy autót. De egyébként, hogyha valaki repül, akkor annak kifizetik az autóbérlését, tehát bérelhet magának saját autót. Tehát, hogy egyébként elég profi az NHL színvonal. Hát mondjuk azért ezt el is várja az ember valamennyire. És akkor a másik kérdés, hogy az AHL mennyire más szint. Az az érdekes, hogy echte AHL-el, hát ez nem igaz, hogy nem találkoztam, de hogy olyan szempontból más volt, hogy valójában akiket leküldtek, mi szakumpalka a grup 3 voltunk. Tehát, hogy mi előtte együtt edzettünk. És annyira érdekes, hogy az NHL közegben, most nem tudom, hogy a megfigyelők, vagy az, hogy New York Islanders jersey volt rajtunk, nem Bridgeport Islanders jersey, vagy mez, hogy egyszerűen sokkal több volt a jó passz, inkább azt mondom, hogy sokkal kevesebb volt a nem hibátlan passz, vagy hogy van, sokkal kevesebb volt a igen, nem hibátlan passz. Tehát, hogy valamennyit esett a színvonal annak ellenére, hogy ugyanazok a játékosok voltak ott. Ugyanaz az edző volt velünk a jégen. Most egyébként az AHL is marha jó szint. Tehát, hogy nagyon gyors volt, azonnal mindenki ott volt, csak jó passzok, jó erős lövések, tehát, hogy hibáknak a száma azért ott is nagyon kevés volt. Az LCH-nek természetesen azért még ez alatt van, tehát itt azért már van egyéni hiba, itt már nincs olyan egymás támogatása a jégen, de egyébként ez sem egy rossz liga, véleményem szerint.
Sok érdekes dolgot nyilatkoztál már a tapasztalatokról, például, hogy a bemelegítésnél is a legjobb lövésedet próbálod előadni, mert figyelnek. Hogy érzed, miben tudtál leginkább fejlődni az elmúlt pár hétben kint, illetve mennyire tudtad kamatoztatni azt a tudásodat, vagy azt a tapasztalatodat, amit neked már volt, ugye voltál már a tengeren túl a fiatal korodban, hogy az segített, hogy nem zöldfülűként álltál bele ebbe?
Hát, hogy mennyit segített az észak-amerikai kínlét, olyan nagyon sokat nem, tehát a pálya mérete a legnagyobb különbség, de egyébként az Erste ligában mi meg vagyunk áldva, ugyanis a debreceni jégpálya talán még kisebb, mint az NHL pályák, tehát hogy egyébként nem annyira újdonság. A jégpalotában leutazni Debrecenbe az éppen elég váratlan volt minden egyes alkalommal. Hát az, hogy én itt kint éltem előtte Amerikában, leginkább azt tudnám mondani, hogy az, hogy miként kommunikálnak az emberek, milyen itt a kultúra, hogy hogyan viselkednek a játékosok a pályán, az öltözőben, a konditeremben, ez számomra nem volt új. Tehát, hogy én nekem nem kellett még egy kultúrsokkal is szembesülnöm, ez mindenféleképpen egy nagy adalék volt. Hogy milyen egyéb tudást tudtam kamatoztatni, hát mindent, amit összeszedtem eddig karrierem során. Miben fejlődtem? Abban, hogy hogyan lehet a hibákat eliminálni, és hogyan lehet sokkal magasabb szinten kiegyensúlyozottan teljesíteni. Tehát szerintem itt két dolog van Amerikában, az egyik nagyon magas szint, a másik meg a kiegyensúlyozottság. Ugyanis, hogy egyiket nem csinálod, akkor azonnal küldenek le. Tehát, hogy itt nincs appelláta, mert van épp elég ember, aki meg fogja csinálni azt a munkát magas szinten, rendszeresen. Tehát, hogy ebben a kettőben biztos fejlődtem az elmúlt egy hónapban is, meg remélem, hogy szezon közben is fogok tudni még nagyon sokat.
Még a kalandnak most per pillanat egyelőre egy ECHL-es szerződés lett a vége. Erről lehet-e tudni bármit, ami publikus? Hogy ez mit jelent, hogy te neked egy ilyen szerződésed van? Nem anyagilag elsősorban, hanem csapatban, meg feladatokban.
Nem tudom, hogy mit jelent. Azt tudom, hogy ma reggel voltak szűkítések, tehát valami 35-en voltunk, szerintem ebből egy 9-10 játékost ma reggel elküldtek, de gyanús, hogy még mindig sokan vagyunk. Nekem az a sejtésem, hogy még mindig egy pár embert ki kéne rakjanak, vagy fognak. Ez a nekem standard player contractem van, ezt SPC-nek hívják. Ebből úgy van, hogy 24-et oszthat ki nyáron a csapat. Hát, hanem ugye kiosztották mind a 24-et, nekem ezért volt ez a rengeteg nyüglődés, hogy én azt hittem, hogy már augusztusban lesz egy ilyen szerződésem, csak aztán hoppá, hát aláírtunk másokkal, és akkor végül ez csak szeptember közepére tudott meglenni. De ezzel az a baj, ezzel a kontrakttal, hogy ezt 24 órán belül bármikor felmondhatják szezon kezdés előtt. Na most, hát most a héten szombaton elkezdődik a szezon, akkor tükön kell üljek most itt a következő 6 napban, de hogy egyébként bízom benne, hogy nem fognak elengedni, illetve nem tudom, hogy milyen változás van onnantól kezdve, hogy megtörtént az első szezonbeli meccs. Hát ennyit tudok mondani, ennél többet nem tudok, hogy azt se tudom, hogy két hetente van fizetés, vagy havonta, hogy elvileg van egy ilyen ligaszintű biztosítás, az valójában mit takar, annyi, hogy a housing, tehát a lakhatásunk azt ők megoldják, és akkor egy ilyen komplexumban lakunk itt a legtöbben.
Azt akartam kérdezni, hogy akkor ugye ez még ez szombaton válik biztossá ez a szerződés. Hány védő van most a csapatban?
Hát 10 volt itt az ECHL-ben, és ma szerintem már csak 8-an voltunk edzésen, de szerintem nekem az a sejtésem, hogy csak 7-et tartanak meg. Tehát például egy érdekesség, amit én nem tudtam, hogy itt Amerikában minden meccsre csak 6 darab hátvédő öltözik, tehát hogy nem is öltöztetnek többet. Otthon azért elég gyakori a 7, de sokszor még a 8 is. és az LCH-nek meg a különlegessége, tehát az NHL-ben 12 plusz 8, 12 plusz 6 plusz 2-t öltöztethetnek, tehát 18 lehet csak a játékosok száma, az LCH-ben csak 17, 11 plusz 6-ot öltöztethetnek, és most tudtam meg két napja az edzőtől, és mondja, igen, igen, és mondom, hogy rotálod a játékosokat? Azt mondja, mindig így, mindig úgy, de hogy az első három hónapban csak a papíromat bújjam a padon, mert mit tudom én ki, hogy megy. Jézus, atya úristen, tehát ezt nem tudtam. Szóval ez egyébként érdekes, hogy sokkal kevesebben vagyunk, és így, hogy csak hat játszik, így nem fog a csapat 9-10 hátvédet tartogatni. Én szerintem tényleg lehet, hogy lemegyünk hétre, nem is marad a 8.
Még azt kérdezem, mint a szerződéssel kapcsolatban, ugye szeretünk zsebbe turkálni mi magyarok. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyit fogsz keresni, hanem hogy egyáltalán megéri anyagilag kimenni. Mert ugye azt szoktuk hallani, hogy egyetemi szinten is, hogyha nincs ösztöndíjad, akkor szinte egy kifizethetetlen összeg Amerikába jégkorongozni. Hogy ez hogy néz ki ezen a szinten?
Hát, hogyha minden marad változatlanul, és ezzel a fizetésekkel végig hokizzom az évet, akkor egyértelműen nem fizetődik ki anyagilag. De hogy szerintem ilyen aspektus, amikor az ember egy kicsit kettőt visszalép, és áprilisban megkérdezem magamtól, hogy megérte, és akkor visszagondolok arra, hogy milyen beszélgetéseket folytattam le itt szeptember közepén az Islanders táborban, és akkor azt mondom, hogy persze, hogy megérte. Már most is azt mondom, hogy megérte. Tehát, hogy volt elég, mondjuk úgy, hogy izgalom az életemben itt az augusztusi időszakban, hogy mihogy lesz, nem volt csapatom, már nagyon gondolkoztam, hogy akkor merre vagy hogyan lenne érdemes elmozdulni, és hogy akkor is az ember megkérdezi, hogy megéri-e, és abban a pillanatban azért megkérdőjeleztem én is sokszor magamat, de utólag az ember azt tudja mondani, hogy persze, hogy megérte. És én nem azért vagyok itt, hogy az ECHL-ben játszak 10 évet, bár egyébként az ECHL-ben is lehet normál keresetet elérni, ami mondjuk ilyen abszolút Erste Liga teteje, de én technikailag itt rookie-nak számítok, mert az Erste Liga meccsek száma nem számít be, csak a szlováké, szóval, hogy így abszolút nekem anyagilag egyáltalán nem éri meg, de a cél az, hogy feljebb tudjak lépni, ahol már az anyagiak nem kéne, hogy gondot okozzanak.
Én nemrég játszottatok két felkészülési meccset, a másodikon végre is léptél, és plusz egyes mutatóval zártál. Milyen élmény volt éles meccset játszani?
Hát megadatott az, hogy Hartford ellen játszottam AHL edzőmeccset is, tehát hogy van inkább már ilyen meccs alapú összehasonlítási alapom. Az AHL az olyan szempontból tök jó volt, hogy egyébként nem hozott váratlan újdonságot, tehát olyan volt a szint, mint amilyen szinten edzettünk, a NHL scrimmage-hez hasonló volt. Az volt nagyon rossz, hogy mi nem ütköztünk, minket viszont rongyosra ütközött a Hartford, tehát ez annyira nem volt élvezetes, meg ki is kaptunk, de hogy ez szerintem a mi struktúráltságunk hiányából fakad. Az LCHL ehhez képest azért egyébként nem sokkal mondanám lassabbnak, inkább a döntéshozatal lassabb. Tehát az AHL-ben érződik, hogy mikor hozzád kerül a korong, akkor te már tudod, hogy mi történik, és már csak azt úgymond kivitelezed. Az ECHL-ben hozzád kerül a korong, és akkor na most mit csinálok vele. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy faktor a játék sebességében. Lassabban koriznak a játékosok? Lehet. Lassabban passzunk? Lehet. De a játék képe biztosan lassabb ebből kifolyólag. Viszont itt annyi ütközés van, mint az állat. Én is elkezdtem ütközni, mert hát itt muszáj, hogy az ember talpon maradjon, de tehát, hogy az egyébként élvezetes volt, bízom benne, hogy ezt ésszel fogják csinálni, vagy fogjuk csinálni itt egész szezonban, tehát, hogy a sérüléseket el tudja az ember kerülni, meg a bunyó, tehát, hogy itt ez a firing, ez egy mindennapos dolog, és én ezt nem gondoltam. Tehát jó, persze elmondják, hogy ez egy bunyós liga. Volt két felkészülési meccs, és volt három bunyó. Ha ezt az arányt hozzuk, akkor nem biztos, hogy megúszom a szezon, szóval lehet, hogy elkezdjek boxórákra járni. De hál' Istennek van egy-két verő emberünk, és bízom benne, hogy majd azok mindig megoldják, akkor én csak oda tudok hozzájuk karizni. Én egyszer bunyóztam életemben, és ez nem sült el túl jól a szlovák extra ligában, egyszer elpattant a húr, és elkezdtünk verekedni a srác, és az első ütés előtt ráléptünk valamelyikünk ütőjére, rám esett, és szétszakadt a vállam. Tehát igazából én nem gondolom azt, hogy
nem nyomni. Ne erőltessük ezt a...
Igen, próbálok ettől távol maradni. De meglátjuk. Egyébként marhára élveztem, jó volt. Az edzőpályán játszottunk, nem a nagypályánkon. A nagypályánk az ilyen 10-13 ezer fős pálya, tehát egyébként ez elég szép pálya. Méretre, hanem az edzőpályán voltunk, az ilyen lelátó méret szempontjából ilyen Erzsébeti, Pesterzsébeti pálya, tehát hogy ez a standard kispálya, de hogy az rogyásig meg volt töltve szurkolókkal. Tehát hogy az tök jó volt, hogy itt van figyelem, embereken mez van, kértek aláírást. Tehát hogy az, hogy itt van kultúrája a hokinak, az egy nagyon-nagyon jó dolog.
Azt említetted, hogy egy picit ilyen, ugye mi szoktunk így fogalmazni, hogy húspiac, de hogy most amiket te meséltél, az is egy picit ilyen, most akkor ide mész, most oda mész, most holnap reggel már máshol van edzésed. Most, hogy már itt vagy a szezon közelében, van egyáltalán olyan szintű beszélgetésetek, hogy mi a csapattal szemben az elvárás, veled szemben az elvárás ebben a szezonban?
Mint játékosok, vagy mint edzőkkel?
Az edzőktől, vagy a vezetőségtől felétek valami információ? Vagy csak mentek, aztán bejuttak a play-offba, vagy nem?
Bejutunk, abszolút ez a cél. De hogy egyébként az edzők részéről még nincsenek ilyen szerepkörök egyáltalán letisztázva, vagy legalábbis irányomban még nem mondták. Nem is volt emberelőny, ember hátrány, vagy tehát ilyen specifikus egységek nem voltak most ezen a két meccsen. Szerintem az majd inkább így a hét második felében a szombati meccsre készülve kezd el kialakulni. Azt szerintem soha nem fogják transzparensen elmondani, hogy mi a valódi hierarchia annak tekintetében, hogy itt nálunk van azt hiszem 7 játékos, akinek AHL szerződése van, és egy, akinek NHL szerződése van. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez a kapus az egyik. Szóval, hogy nekik játszaniuk kell, ők játszani fognak, hatodik haszakad, ezt nem tudom. De ezt szinte biztos vagyok benne, hogy soha nem is fogják így kimondani, még hogyha igaz is. De hogy nem volt ilyen jellegű kommunikáció csapaton belül, meg hát ugye így, hogy ma volt szűkítés, így azért annyira sokat a szűkítés óta nem beszéltünk, meg azt még nem mondták, hogy figyeljetek srácok, több szűkítést ne is várjatok, ennyi volt, ti vagytok a csapat. Tehát hogy még mindig benne van a pakliban, hogy itt szombatig kitalálják, hogy elküldenek egy-két embert. De egyébként azt beszéltük, hogy jó a csapategység, tehát bárki is marad úgymond bent, akkor ilyen jó hangulat lesz az öltözőben, meg egyébként szerintem jó színvonalon játszunk, legalábbis így egyénileg azt látom, még így is, hogy ma volt 5,5 sorunk, vagy nem is tudom, sok, tehát még mindig sokan vagyunk, az én gondolatom, de hogy szerintem jó lesz a színvonal, de szerepekről még nem volt szó egyáltalán.
Nagyon nehéz így, most mondtad, hogy szombaton még. Tehát szombaton realizálódik, ha jól értem, hogy mi lesz ebből, de ha mondjuk jövő májusban beszélgetünk, akkor mivel lennél elégedett, ha így visszagondolsz erre pár hónapra?
Az NHL camp alatt valaki kérdezte, hogy mik a céljaim, és akkor volt egy cél, amit így szerettem volna magamnak megtartani. Ez mondjuk úgy, hogy besült, akkor nem jött össze, inkább így fogalmaznék. Tehát, hogy nincs bennem ilyen, hogy mi az, amit jaj, de nagyon szeretnék megtartani. Inkább azt mondanám, hogy hova szeretnék eljutni, az inkább az, hogy az ECHL-ben meg tudjak ragadni, olyan szempontból, hogy előrébb lépek, egy stabil, megbízható játékos tudok lenni, akire abszolút épít a csapat, és mellette tudjanak lenni AHL-es mérkőzéseim. Tehát azzal, hogy nekem egy irányú CHL szerződésem van, jogilag engem bármelyik AHL csapat felhívhat. Tehát ez olyan szempontból jó, hogy 32-szer annyi esélyem van, mint akinek két irányú szerződése van. Gyakorlatilag ez természetesen nem így néz ki, de hogy nagyon bízom benne, hogy tud lenni szezonbeli meccsem is az AHL-ben. Szezon végére meg az a cél, hogy már egy ne csak ECHL-es szerződést tudjak aláírni, hanem abszolút AHL-est.
Két éve beszélgettünk a Fannival, talán az 2 éve volt, és elég határozott tervekről beszélt akkor, hogy családalapítás, vége a jégkorongnak, nem is a jégkorongba képzeli el a jégkorong utáni életét. Aztán ugye változott, mert olimpia, lehetőség, most utána jött neki a tengeren túli lehetőség, most neked is. Amikor így fölborulnak a terveitek, akkor így leültök és újra terveztek.
A GPS, újra tervezés.
Vannak neked is határozott elképzeléseid, vagy olyan vagy, mint mi férjek általában, hogy megkérdezed, hogy mit szeretnél, és akkor azt szeretnéd?
Nem. Szerintem kettőnkre meg a házasságunkra vonatkozóan is elmondható az, hogy mi rettenetesen reziliensek vagyunk. Tehát, hogy bármilyen, és azért ezt a szót szeretem használni, nem az alkalmazkodó képest, mert az inkább olyan, hogy bármi van, akkor az jó lesz, meg inkább azt mondanám, hogy bárhogy alakulnak a rajtunk kívülálló dolgok, akkor abból képesek vagyunk újra tervezni, mint a GPS, meg a legtöbbet kihozni, és meglátni belőle azt, hogy mi az, ami jó. Tehát, hogy tavaly az volt a tervünk augusztusban, még a Balázs meg is engedte, hogy elmenjek egy pár edzésről, kiutaztam Dániába meglepni Fannit, utána 8 hónapon keresztül hallgattam, hogy a legkeményebb augusztusi edzéseken nem voltam ott. Kimentem meglepni, hogy jaj, de jó, abba hagyja, mégiscsak lássam az Ucsó meccseken. Erre fogja, és Ucsó este bejelenti, hogy nem tudom, 5 ember ment oda hozzá, hogy figyelj, gyere a csapatunkba, meg ennyi ajánlat érkezett. És ültem otthon, ez a nő nem fogja abba hagyni. És közben hova fog tovább menni. És akkor utána hárítanak megjött az amerikai lehetőség, és hogy az is olyan, hogy most úgy is kezelheti az ember, hogy passzus kulcs, terveztünk, erre készültünk, és most felborul a dolog, vagy úgy is, hogy mennyire jó új kapukat nyitott ki ez az egész lehetőség. És mi abszolút mindig az utóbbi nézőpontot választjuk, és nem mondom, hogy egyszerű volt idén nyáron, június, azt hiszem 30-án volt, én 28-án megvettem a repjegyet magamnak, meg az öcsémnek, hogy kijövünk ide Amerikába, és 36 órával később kapjuk az üzenetet, hogy Fanny szerződése kuka, nem létezik. És hogy ezekre hogy reagál az ember, de hogy ezek az ilyen embert próbáló időszakok szerintem mindig utólag visszaigazolják saját magukat, hogy egy az, hogy mennyi mindent tanítanak, kettő, hogy mennyi olyan örömöt kap az ember a sorstól a nap végén, amire egyébként nem is számított, tehát én is arra fókuszáltam, hogy bakker legyen valahogy egy szerződés, és mi lett a vége, hogy sikerült egy magyarnak újra eljutni a NHL táborba. Pedig ezt nem gondoltam volna senki, meg miért pont én, tehát hogy nem vagyok a válogatottban a legjobb játékos, tehát azért ezt enyhe önkritikával is láthatja az ember, de hogy mégis sikerült valahogy oda eljutni, és szerintem ez a fontos tanulság így ebből az egész, nem tudom milyen hosszú beszélgetésből, ha bárki meghallgatja, hogy érdemes kockázatokat vállalni, meg az biztos, hogy bárhogy alakul az élet, abból a legtöbbet kell kihozni, és most ez egy-két jó élménnyel nekünk visszaigazolódott. Bocs, kicsit ilyen szentimentális lett-e.
De nem, az a... tök jó. Az a baj, hogy ez tényleg egy tök jó végszó. Viszont ezeket a történeteket szerintem napestig hallgatnánk még szívesen. De majd maradjunk abban, hogy az AHL-es mérkőzések után, a szezon vége felé mondjuk lehet, hogy sikerül újra beszélgetnünk, és akkor további élményekkel felvértezve beszélgethessünk újra.
Legyen így.
Nagyon sok sikert kívánunk neked. Gratulálunk az elmúlt pár héthez, és tényleg sok sikert a következő hetekhez, hónapokhoz. És hogy ne kelljen nagyon sokszor újra tervezni, ezt kívánjuk.
Köszönöm. A legutóbbi kívánságot azt nem biztos, hogy kívánom magamnak, mert ha így kell menjen a dolog, akkor menjen így. Hogyha ilyen sikerekkel, meg élményekkel gazdagít, akkor inkább ne a szokványos utat járja az ember szerintem. Ha újra kell tervezni, akkor állok elébe, vagy állunk elébe minden szempontból. Azt várom majd, hogy újra beszéljünk, és nagyon bízom benne, hogy legalább egy jó pár AHL meccs után leszek már addigra, de ez a rész már leginkább rajtam múlik.
Én csak azt kívánom, hogy egy földrészen legyetek idén.
Igen, akkor nagy baj nem lehet.
Egy Alaszka az egész közel máshoz.
Oké. A mai kétvonalas les vendége Garát Zsombor volt. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, a nézőknek a megtisztelő figyelmet, hallgatóknak további kellemes időtöltést. Sziasztok!
Sziasztok. Köszönjük, élmény volt. Sziasztok!